Kedves testvérek, az előbb felolvasott ige szakaszból, a Márk evangéliumának 8. fejezetéből, annak 2. és 3. versét hirdetem eképpen. Jézus mondja, szánakozom a sokasságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, tegnap előtt, mint ahogy szokott lenni, ifjórát tartottam, meg azelőtt is, és úgy gondoltam, hogy hát a fiataloknak jó lenne beszélni a bőjtről, meg kicsit megbeszélni azt, hogy mi az, amiben mi bőjtölhetnénk, fiatalok, hogy mi is a bőjtnek a lényege, mi az, amit ebből nekünk meg kéne valósítani, és egy kicsit felzárkózni. És hát tényleg egész komolyan vették a dolgot a fiatalok is, mert hát megbeszéltük, hogy hát igen, a csúnya beszéd az előfordul, az ifin is még, vissza kéne ebből venni. És mindenki egyen-egyenként beszélgettek egymással, hogy hát ők személyesen mik azok az életükben, amik elválasztják őket Istentől, amiből vissza kéne adni, hogy Isten legyen teljesebbé az életükben. És hát tényleg nagyon úgy tűnt, hogy jó az alkalom, és akkor a végén, amikor mindig összeszoktunk borulni, imádkozunk, mi atyánkot elmondjuk, és utána pedig ilyen szabad foglalkozás van, illetve el szoktunk menni valahova, és akkor mondták is, hogy na, akkor menjünk kajálni. Úgyhogy végig gondoltam, hogy lehet, hogy valami mégsem ment át, és hát világossá vált számomra, hogy mennyire ellenkeznek a zsigereink attól, hogy valamit megtagadjunk magunktól. Ezért van az talán, hogy a bőjtről tudunk, hogy van ilyen, tudjuk azt, hogy mit is kellene így nagyjából csinálni, végig hallgatjuk az ige hirdetéseket, valamiről le kéne mondani, valamit a helyébe föl kéne venni, ami Istenhez közelebb visz bennünket. Tudjuk azt is, hogy például a katolikus testvéreink szerdán, pénteken nem esznek húst, és akkor ezt mi sokszor protestánsok így lefitymáljuk, hogy na hát ez igazából nem is bőjt. Persze tisztelet a kivételnek. Sokat beszéltem az elmúlt időben erről, és a társaság körülvett, ja, mikor is kezdődött a bőjt? Ja, már bőjt van. Ugye ez általában így szokott menni. Mondom magamról is ezt. Én is így voltam vele. Abban a korban, amikor Jézus élt, és amikor ő a bőjtről beszélt, akkor a bőjt, mint a vallásosságnak, a kegyességnek egy nagyon általános szokásáról beszélhetünk. Nagyon gyakran gyakorolták ezt. Nem véletlen az, hogy Jézus így fogalmaz, hogy amikor bőjtöltök, és akkor utána mondja, hogy mit kellene tenni. Tehát nem azt mondja, hogy ha esetleg kipróbálnátok ezt az érdekes dolgot, hogy bőjtöltök, vagy ezt a ritkaságot kipróbálnátok, hanem azt mondja, hogy amikor bőjtöltök. És akkor majd még erről beszélünk, hogy, vagy én beszélek, hogy mit is mond ezután. A mai ige talán furcsa lehet ez a példa, mert itt nagyon nem a bőjtölésről van szó, hanem a sokaság éhségéről és az ő szükségüknek a betöltéséről van szó. Én nem a tömegre és nem az ételre, magára, a kenyérre és a halra szeretném fölhívni ma a figyelmet, hanem Jézus Krisztus példájára. Tudjuk az előzményt, olvasuk a Bibliában, Jézus tanít, gyógyít, csodát tesz, valószínűleg egyénileg is egyes emberekkel beszélget, lelki gondoz 3 napon keresztül. És képzeljétek el, akkor most készüljetek fel, hogy bezárjuk itt az ajtókat, akkor 3 nap múlva mehettek el. Hát mindenféle szükségeitek lennének egy idő után. És nyilván ez a tömeg nem azért volt ott, hogy a szükségeit, ilyen földi szükségeket betöltsön Jézus, hanem valóban kíváncsiak voltak arra, hogy mit mond, Mit tesz ez az ember, hiszen hatalom volt, erő volt abban, amit mondott. Az ő motivációjuk rendben volt. Hosszú idő eltelik. 3 nap, most képzeljétek el, tehát most van vasárnap 10-től, és akkor 2:10-kor lehet nagyjából elmenni. És azt mondja Jézus, hogy amikor befejezi a beszédet, hogy szánakozom a sokaságon. Ezt többféleképpen lehet érteni. Lehetne úgy is érteni, hogy Jézus sajnálja őket. Egyszer, amikor valakinek mondtam ezt őszinte szívvel, aki nagyon küszködött a saját nyomorúságával, és nagyon szüksége lett volna Isten szabadítására, és rosszul fogalmaztam, és azt mondtam neki, hogy én annyira sajnállak téged, én szeretnék segíteni. És ő ezt úgy értette, hogy te engem ne sajnáljál. Nekem nincs arra szükségem, hogy akár az Isten, akár emberek sajnáljanak. Engem nem kell lesajnálni. Ezt így is lehet érteni. De úgy is lehetne, hogy jaj, de rossz ezeknek a szegényeknek, milyen nyomorultak. Sokszor látunk a tévében éhező afrikai gyerekeket, meg látunk nyomorúságos állapotban lévőket, és meg is jegyezzük, hogy bizony szegények, majd imádkozom értük, és egy jó nagyot harapunk a dupla sajtburgerből. Jézus nem így sajnálkozik. A szó, amit olvasunk az eredeti szövegben, azt fejezi ki, hogy ő neki ez fájt. Szó szerint rossz volt neki, és aggódott, hogy mi lesz most ezekkel az emberekkel. Nem azon gondolkozott, hogy na vajon megértették a prédikációmat, vagy a beszédemet, a tanításomat. Nem arra gondolt, hogy na hát milyen nagyszerű tanítást adtam, és milyen csodákat műveltem az Atya erejével, hanem szánja őket. Azt mondja, hogy fáj neki, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel. Mi lenne a természetes ebben a helyzetben? 3 napig dolgozol folyamatosan. Mit teszel utána? Hát természetesen hazamész, tehát nem 24 órás műszak, nem 48 órás, hanem még ennél is több. Hazamész, ledőlsz, azonnal alszol, miután aludtál, eszel valamit, kicsit szórakozol, pihensz, bekapcsolod esetleg a tévét, ez lenne az emberi inger, hogy na jó, hát most már kijár nekem a pihenés. Feleségem szokta mondani meg, látni, amikor én hazajövök innen a Széchenyi útról, így egy dupla prédikáció szolgálat után, valamiért én mindig kifáradok ebben. Hazamegyek, és az a látvány, csak hogy ti is lássátok, vagy tudjátok, ugye megérkezem, fogom a palást, meg minden a kezembe van amikor itt alszom, és akkor sok cucc van még a kezemben, esetleg más szolgálat is, vagy gitár van a kezemben, ezeket mindig az előszobába így ledobom, esetleg eljut a hálószobába az ágyig, ott így lehányom egyenként, ő már tudja, az én életem szeremen jön utánam, nem szól semmit, már szedi össze, és én egy szál inkben, és egyéb alsó neműben elfetrengek az ágyon. Mert ezt megérdemlem, ez jár nekem, mert most túl vagyok a szolgálaton. Ez a következménye. És anyósom ilyenkor megjegyzi, hogy ugye, hogy feltöltött téged is a szolgálat? Mert hogy ez kellene történjen, és akkor mondom, hogy igen, mi mást mondhatnék. Jézus nem így viselkedik. Jézus nem ezt teszi. Nem azt mondja, amit mondhatna teljes természetességgel, összehívhatta volna a tanítványait, mondva, hogy gyertek, akkor most már elvégeztük a szolgálatot, elvégeztem, ti megnéztétek, akkor együnk valamit gyorsan, aztán aludjunk. Ha kevés lett volna az ő tanítványainak, az étel maguknak is megsokasította volna Jézus, kérsz még Péterre, és akkor még sokasított volna egy kis ételt, De nem ez történik. Azt mondja, hogy szánom a sokaságot. A bőjt itt kezdődik. Meglátok valamit a másik életében, amire neki szüksége van. Semmi okom nincs arra, hogy segítsek, illetve semmi nem kötelez engem arra, hogy én segítsek. Senki nem várja el, ő sem, a szükségben levő. Senki nem várta el ezt Jézustól ott, és akkor. És mégis észreveszek valami szükséget, és nem magamra gondolok. A bőjt a magamra gondolásból való visszaadás. Hogy most nem én vagyok egy kicsit fontos. És természetesen mondhatjuk, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a mindenható Isten. Nem eszem annyit, nem magammal foglalkozom, többet olvasok Bibliát, imádkozom, közösségbe járok. Ez jó. Erre szükség van. De mit ér ez, hogyha ez nem látszik meg az életemen, ahogy a lelkész testvérem mondta, hogy mitől látszik, hogy én keresztény vagyok? Attól, hogy ezt otthonnak is magányomban megcsinálom? Vonzó lesz valaki számára ez? Természetesen jó, ha példát tudunk egymásnak adni, de még jobb, hogyha azokat a cselekedeteket, amiket Jézus tett, azt megtesszük annak rovására, amit magunk érdekében tettünk volna. Itt kezdődik a bőjt. Jézus nem csak, hogy nem magával törődik, nem is játssza meg magát, mert ezt is lehetett volna tenni. Tudta mindenki, teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt mindenki éhes. Hát, hogyha 3 napig nem eszel, és itt kell lenne mondjuk konkrétan engem hallgatnod, akkor az nyilvánvalóvá válna. Hadd mondjam, némely prédikáció után, 50 perc után, vagy egy istentisztelet 50. percében már nyilvánvaló, innen a szószékről, hogy kinek milyen szükségei vannak, nagyjából. És 3 nap után ezt mindenki látta. És Jézus nem megy el emellett. Nem mondja azt, hogy a lényeg megtörtént, az ige hirdetés megvolt, a csoda megvolt, a tanítás megvolt, a beszélgetés megvolt, akkor menjünk. Ez volt a lényeg, nem? Ezért jöttetek, a többi a ti problémátok. Sokszor hallottam ezt a mondatot, hogy ugye jönnek kritikák a mondjuk esetleg bizonyos templomok padjairól, nem tudom, hogy ültetek-e olyan padban, ezek a mi padjaink egész jók. A Calvin téri gyülekezetben volt egy olyan padsor, ugye nekem minden csütörtökön, ugye ez kicsit sok, a homiletika órán ott kellett lenni, hallgattuk egymást, KT magyarázat és igehirdetéseket. Ott olyan volt a pad, hogy ami a hátad mögött volt, abból előre felé kiállt egy kis fa léc. Nem tudjuk, miért rakták oda, de nem lehetett hátra dőlni anélkül, hogy ne vágja ketté a gerinced. És egyszerűen nem lehetett figyelni. Erre mondják sokan, hogy ha nem azért jöttél, hogy az ige hirdetést hallgasd, és nem azért, hogy az Isten tiszteld, és azért, hogy vele találkozz, akkor ne is gyere ide. Mit törölsz te a paddal, nem ez a lényeg. Nem tudom, tudnátok-e úgy figyelni erre az ige hirdetésre, ha most mindannyiótoknak a hátába beleállna valami, és folyamatosan ezt éreznétek. Hát nem tudnátok figyelni. Vagy nagyon nehéz lenne ez. Jézus nem szellemiesíti el a szolgálatát. Teljesen tisztában van azzal, hogy az embereknek vannak szükségeik és szükségleteik. Sokszor, testvérek, mi elmegyünk ezek mellett. Volt egy kurzusom a teológián, ahol pontosan erről beszéltek a gyülekezetépítés szemináriumon, hogy hogyan is kellene egy gyülekezeti termet fölépíteni, hogyan is kellene egy gyülekezetet megszervezni, ahhoz, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Volt egy elég megbotránkoztató mondat, de Én azt gondolom, hogy mégis van benne igazság, hogy az Isten tiszteleten, vagy a gyülekezetben három fontos dolog van. Az első az ige tiszta hirdetése, ez nagyon, ez a legfontosabb. Utána az, hogy tiszta legyen a WC, és hogy tiszták legyenek a fogaid, mármint a lelkésznek. Mert hogy azt nézik az emberek. Van benne valami. Amíg jön egy család, ide a gyülekezetbe, képzeljétek el, először bejön, betéved, és keresi, hol a WC, és nem tudja, hol a WC. És te azt mondod neki, de hát itt van a Biblia, olvassál, ülj le, hallgass végig az Isten tiszteletet így, ahogy vagy. Érne az az Isten tisztelet számára valamit? Igen, az Úr meg tudja tenni, tud csodát tenni. De Jézus nem megy el emellett. Betölti az emberek szükségleteit, szükségeit. És nem mondja azt sem, hogy ez nem az én problémám. Ez a ti problémátok. Én megtettem, ami az enyém. Sokszor mi itt a gyülekezetben így forgolódunk, hogy én csak egy gyülekezeti tag vagyok. Ez a lelkész dolga, vagy a presbiter dolga. Vagy én presbiter vagyok. Én már megtettem, ami meg kell tenni, a többit tegye már meg a gyülekezet. Hát én annyi mindent szolgálok. Vagy a lelkész azt mondja, hogy hát én csinálok itt mindent, gondolja a lelkész magáról. Hát most már valamit csináljon más is valaki. Ez nem az én dolgom. Én prédikáltam, túl vagyunk a lényege. Jézus nem ezt teszi. Mit csinál ehelyett? Beleérez azoknak a helyzetébe, akik körülötte vannak. És végig gondolja teljesen természetesen, hogy itt eltelt három nap, és az embereknek vannak szükségletei. Nem magára gondol. Ő lejjebb ad önmagából. Itt kezdi el a böjtöt, és itt tanít bennünket a böjtre. Összehív egy gyűlést a tanítványokkal, egy meeting, és a tanítványok ugye mondják is, más evangélista még jobban kifejti, hogy hát miért is nem lehet megoldani ezt a problémát. Ugye Jézus elmondja, hogy oda adni kell ezeknek valamit. Meg kell őket etetni, ez a probléma. Mit tegyünk? Persze ő tudta, de ezzel is tanította a tanítványokat. És a tanítványok rögtön mondják, hogy ezt ezért nem lehet megtenni, azért nem lehet tenni. Nem csak 4000-en voltak ott egyébként, mert 4000 férfi volt, a többi hozzátartozóval együtt valószínűleg 10000-en lehettek ott. Hát azért ez elég sok ember. Egy tized Székesfehérvár, vagy 10-szer Csősz. Szóval ez egy nagyon nagy feladat. És mindenki mindent kitalál, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. És ezt annyiszor halljuk. Miért nem tudok böjtölni? Hát azért nem, mert most nem érzem jól magam. Most azért nem tudok belehelyezkedni más dolgába, mert az enyém fontosabb. Most nem tudom odaszánni Istennek a pénzem, az időm, az energiám, a mindenem, mert most mással kell foglalkoznom. Mindig van kifogás. Mindig lehet mit mondani. De Jézus nem azt kéri, hogy ők tegyenek csodát. Jézus nem azt mondja, hogy ti valami csodát tegyetek, hanem ő csak annyit kérdez, hogy mitek van. És akkor mondja, hogy van egy néhány ilyen kenyérlángos-szerű valami, valakinél ott lehetett, még a három nap után maradt, meg néhány darab hal. Ő csak ennyit kér. Jézus tőled, meg tőlem nem azt kéri, hogy hirtelen a semmiből menjél le Zimbabvébe, szolgáljál, ott térítsél, tedd meg a csodát, nem neked kell gyógyítani, nem neked kell csodát tenni, neked azt kell megtenni, amit te meg tudsz. Azt a néhány kenyeret, azt a néhány halat, amit van. És ez azt jelenti, hogy az a kis erőd, az a kis időd, az a kis szolgálatkészséged, a kis hited, a kis tehetséged, azt add oda. Nem kell többet, nem kell magadat meg hazudtolnod, ismer úgyis Jézus téged eléggé. És ő majd azt megsokszorosítja. Mert ha semmit nem vittek volna oda a tanítványok, akkor Jézus ezt meg tudta volna sokszorosítani? Persze, ő a kövekből is tud kenyeret csinálni, de nem ez volt a cél. A nullaszor ezer, a nullaszor egymillió és egymilliárd az ugyanolyan nulla. Ha nem viszel oda semmit az Úrhoz, azt nem tudja megsokasítani. De azt az egyet, azt a kettőt, azt a keveset, amit te meg tudsz tenni, és nincs olyan közületek, hadd mondjam, aki ne tudna valamit leadni önmagából, hogy mást felemeljen. Majd Jézus ezt megsokasítja, még néhányszor elmondom ezt a szót, és megtanulom. És akkor a te bőjtöd nem lesz olyan borzasztó, és nem lesz olyan lehetetlen. Mert talán azt mondod, hogy mit ér az én kicsi áldozatom? Igenis sokat ér, ha Jézus megsokasítja. Hadd mondjam egy példát a gyülekezetünkből. Az egyik presbiter, aki már régóta testvéter, megtért hívő asszony, ismerjük a családját, és Csőszön tett erről bizonyságot éppen a múlt héten, hogy annak ellenére, hogy ő régóta presbiter és komoly tagja a gyülekezetünknek, nem adta be az 1%-át, mert ez a minimum, amit ugye elvárunk egy presbitertől, hogy a jövedelmének 1%-át beadja, még ezt sem tudta vállalni, vagy nem akarta, ezt ő mondta, azért merem így mondani. És egyszer csak megértette, hogy ezt ő neki igenis be kell adnia, és ezt meg szeretné tenni. Megbeszélte a férjével, egyetértettek, meg is csinálták, amit kell ehhez, és amint ez megtörtént, másnap jött egy levél az államkincstártól, hogy mivel 4 gyereket fölnevelt, ezért elengedik az SZIA fizetését, ugye tudjuk, és nem kell tovább személyi jövedelemadót fizetnie. Véletlen lenne? Nem hiszem. Isten az odaszánást, azt a kicsit mindig megadja, és visszaadja többszörösen, hadd mondjam nektek, amit nem magadra fordítasz, azt vissza fogod kapni, valószínűleg többszörösen, mint ahogy te odaadtad. És Jézus elkezdi osztani a kenyeret, és csodát tesz. Ő megteszi a csodát, jut mindenkinek. Képzeljétek el, mennyi mennyiség az. És nem hallunk róla, hogy megköszönné bárki. Lehet, hogy voltak, akik megköszönték, de nem olvasunk róla, nem hangsúlyozza ki az ige az egyik evangélistánál sem. Sokan azért teszik, ha valamit odaáldoznak, hogy na, valaki megköszöni majd. Csak legyen valami hála, majd jól fog az kinézni, hogy én adok. És nem véletlen az, amit Jézus a Máté evangéliumában mond. Ne torzítsátok el arcotokat a 6. részben. Ne torzítsátok el arcotokat, amikor bőjtöltök, hogy lássák az emberek a ti bőjtöléseteket. Mert Jézus sem ezért csinálta. Vagy amikor a 10 leprást meggyógyítja, csak egy megy vissza hozzá hálát adni, megköszönni és követni őt. Anyósom szokta mondani, szegény tudná, ennyit prédikálok róla, hogy na majd, ha nem leszek, meglátjátok, akkor majd hiányozni fogok, akkor majd már nem köszönhetitek meg. De ezt persze viccesen mondja, mert tudja ő is, egy hívő asszony, tudja, hogy nem a köszönetért csinálja, csak viccesen szokta mondani. De amikor ez komolyan válik, és valamit azért csinálsz, mert a köszönetért, vagy a háláért, akkor ott elvetted a jutalmadat. Ne ezért mondj le valamiről mások érdekében. Tehát akkor mi a bőjt, és ezzel be is fejezem. Valamihez jogod lenne, a pihenéshez, a pénzedhez, az erődhöz, az igazathoz, de lemondasz róla, valakinek az érdekében. Vagy valamit nem kellene megtenned, nem a te kötelességed. Egyáltalán nem vonatkozik rád ez az elvárás, de mégis megteszed a másik felemelése érdekében. És amíg ezt teszed, addig magadtól elvonsz valamit. A bőjt valódi természete ebben van. Nem véletlen, hogy az Ézsaiás könyve 58. fejezet így ír, hogy a nekem tetsző bőjt az olyan, amikor leoldod a bilincseket, a jármokat, így fogalmaz másokról, amikor nem zsigereled ki a beosztottadat, mert ti a bőjti napjaitokon is megtaláljátok kedvteléseiteket, mondja vádként az ige, hogy amikor nem ezt teszitek, hanem tudtok felemelni másokat, tudtok elengedni olyat, ami járna nektek, és megtenni olyat, ami nem lenne kötelező. Ez látszólag mást emel fel, de valójában Isten kegyelméből és az ő megsokasító erejéből bennünket fog hozzá közelebb emelni. Én kívánom, hogy meglássuk azt egyen-egyenként, személyesen, talán jobban, mint mi az ifibe pénteken, hogy mi az, amit nekem kell megtennem, mi az, amiről nekem kell lemondanom a másikért, ami ez jogom lenne, vagy mi az, amit meg kell tennem, ami nem lenne kötelező. Így áldjon meg bennünket a mindenható Isten. Ámen. Fennállva először énekszóban feleljünk a hallottakra 434. dicséretünknek első versével. Kérjük a mi Urunkat, hogy ő vezessen ebben. Most pedig hagyjunk magunknak egy percnyi csendet, amelyben kicsit magunkba fordulunk, magunkba nézünk és válaszolunk az Isten lelke által feltett kérdésekre. Csendben imádkozzunk egy percig. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy te elhagytad a mennyet, hogy azt a gazdagságot mi érettünk, ott hagytad, és eljöttél erre a földre. És amikor itt jártál, egészen emberré lettél ebben is, hiszen neked is voltak szükségeid, te is álmos voltál, éhes voltál, és felvetted emberi létünknek minden nehézségét, szükségét. Te tudod, hogy miben vagyunk. Urunk, azt is látod, hogy a zsigereink, az óemberünk annyira ellenállnak az önmegtagadásnak, annyira szeretnénk birtokolni, annyira szeretnénk magunkat építeni, hogy hát, ha ezzel megmenthetjük lelkünket, hogy kizárjuk ezzel a te igédet, másokat, és mi leszünk a trónon, de nem érezzük jól magunkat így sem. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk, és köszönjük, hogy te példát adtál nekünk. Példát adtál abban, hogy hogyan kellene böjtölni, hiszen a te egész életed egy böjt volt itt a földön, és most is ott ülsz az Atya jobbján, és közben jársz érettünk. Urunk, szeretnénk tőled tanulni, téged követni, és néha nem olyan távolra, hanem néha egy kicsit utolérni téged, de nem a helyed belépni, hanem fogni a kezed, hogy vezess bennünket. Urunk, így imádkozunk a bőti alkalmainkért, a bőti időszakért most, ami most ugyan egy kijelölt időszak, de ez bármikor lehetne. Urunk, te segíts nekünk, hogy mi az, amiben lejjebb kellene adnunk, és ki az, akiért ezt meg kéne tennünk? Magunkért, barátért, férjért, feleségért, szülőért, gyermekért, testvérért, amihez nekünk lenne jogunk, amit mi érdemelnénk meg. Hadd tudjunk arról lemondani a te nevedért, hogy a te neved dicsőítessen. És csak akkor felelni erre, amikor kérdezik, hogy miért tesszük ezt meg, és rád tudjunk mutatni ilyenkor. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy ez egy böjtölő gyülekezet lehessen. A bűnbánati böjtölésünkben kérjük ezt. Amikor valamilyen célért böjtölünk, Urunk, te taníts ebben, te járj előttünk ebben is. És hogyha esetleg úgy vagyunk itt, hogy teljesen idegen tőlünk ez az egész, akkor is légy velünk, szólíts meg bennünket, és te taníts bennünket, akárhol is járunk a világban. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk azokért, akik itt betegséget hordoznak, vagy otthon vannak, vagy kórházi ágyon fekszenek. Urunk, te állj meg mellettük, és adj kirendelt testvért, aki emberi módon látogatja őket. Imádkozunk gyászolókért, mert vannak közöttünk, akik elmúlt időben búcsúztak, vagy ezután fognak. Te erősítsd meg az ő szívüket. Te vigasztald őket a feltámadás örömével. Imádkozunk egész magyar nemzetünkért, tarts meg bennünket a te igédben, hogy megtartásra való nemzet lehessünk. A te nagy nevedért. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy cselekedjetek. Amen. Foglalj el helyét a gyűlésben.